Köszönjük, mennyei atyánk, neked ezt a mai délelőttöt, hálásak vagyunk a te igédért, hálásak a te népedért, a te gyülekezetedért, és köszönjük azt, hogy te ma is kész vagy, hogy lehajolj, hogy taníts minket, hogy meglátogass. Megvalljuk, Urunk, hogy szükségünk van rád, sokszor ezt talán nem is érezzük, de sokszor éppen olyan helyzetekbe kerülünk, amikor nagyon is élessé válik, mennyire nagy szükségünk van rád. Köszönjük neked, hogy így könyöröghetünk most beteg testvéreinkért is. Ővelük is legyél ott a betegségükben, segíts a felépülésükben, és kérlek, hogy a te terveidet töltsd be rajtuk is. Így könyörgünk magunk is, magunkért is, akik itt vagyunk. Köszönjük, hogy ilyen különös kegyelemben lehet részünk, hogy eljöhettünk, és kérünk téged azért, hogy valóban legyen áldássá ez az óra és a te igéd mindannyiunk számára. Így könyörgünk, áldj meg most bennünket Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvérek, Lukács evangéliumából olvasom a 18. fejezet első 8 versét. Folytatjuk az evangélium tanulmányozását majd. Így szól tehát itt Isten igéje. Jézus arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Így szólt. Az egyik városban volt egy bíró, aki Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle, szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában, ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis, mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül. Azután így szólt az Úr, halljátok meg, mit mond a hamis bíró. Vajon Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, és várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan, de amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Kedves testvérek, hadd valljam meg így rögtön az elején, hogy nem gondolom magamat egy nagy imaharcosnak. Valószínűleg annyit imádkozom, amennyire egy hívő embernek szüksége van, és amennyire imádkozni kell. De mindig csodálom azokat az embereket, akik tényleg olyan imaharcosok tudnak lenni, hogy beleállnak egy-egy dologba, és addig zörgetnek a menny ajtaján, és addig kopogtatnak, amíg el nem érik azt, amíg meg nem ajándékozza őket Isten a szívük vágyával. És lehetséges, hogy ez így rendjén van, lehet, hogy nem. Nem gondolnám azt, hogy az ima életem a legerősebb terület, legalábbis nekem, a hívő életemben. És azzal együtt mondom ezt, hogy most mégis valami olyat kellene az imádságról tanítanom, mondanom, ami benneteket is motivál és buzdít az imádságra. Nyilvánvaló mindig igyekszem ilyenkor úgy szólni a gyülekezethez hozzátok, amit már nekem is mondott Isten. És nem úgy, mint aki már ezeket mind tudja és beépítette az életébe, hanem sokszor én is most és veletek együtt tanulok, bizonyára így lesz ez a mai Isten tisztelten is. Azért mondom ezt, mert elsősorban engem, de hiszem, hogy rajtam keresztül mindannyiótokat arra buzdít ma a Isten igéje, az Úr Jézus Krisztus, hogy imádkozni kell. Mégpedig kitartással imádkoznunk kell. És azt szeretném ma kifejteni itt a példázata alapján, és az ige alapján, hogy miért mondja ezt Jézus. Miért van olyan nagy szükség arra, hogy imádkozzunk. Ritka a példázatoknál az, hogy rögtön a legelején levonja nekünk a tanúságot, de itt most egy ilyen történettel találkozunk. És éppen ezért először nézzük meg magát a tanúságot, amit majd aztán ez a példázat el akar nekünk mondani. Így foglalja össze Lukács számunkra, hogy Jézus arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Mindenkor imádkozni. Ha egy kicsit ízlelgetjük ezeket a szavakat, akkor felvetődhet bennünk a kérdés, hogy ez mit jelent. Azt várja tőlünk Isten, hogy boruljunk le előtte, akár a térdeinkre, akár állva, tegyük össze a kezünket, és folyamatosan így kell élni és járni az életünket. Mindenkor imádkozni kell. Eszembe jutott az az ige, amikor Pál apostol az 1 Tesszalonika 5.17-ben mondja azt, hogy szüntelenül imádkozzatok. És szerintem ez a mindenkor és az ottani szüntelenül szó, ez egymásnak a szinonimái és kiegészítői. El kell gondolkoznunk, hogy mit jelent ez most. Vagy a mindenkor és a szüntelenül szó nem azt jelenti, ahogyan azt mi általában gondoljuk, vagy pedig az imádság nem azt jelenti, hogy összerakjuk a kezünket, vagy nem csupán ezt jelenti, lehajtjuk a fejünket, és becsukott szemmel járjuk, éljük az életünket. Nyilvánvaló, hogy az imádságnak rengeteg formája van. És megvallom nektek őszintén, hogy ennek vannak számomra unalmas formái is. És lehetséges, hogyha túl sokszor az unalmasabb formákat gyakorolja az ember, akkor magától az imádságtól távol tartja magát. Én magam sokkal jobban szeretem azt, amikor úgy éldegélem a napi dolgaimat, és minthogyha ott lenne velem valaki, akár egy ember, én úgy beszélgetek Istennel. És én hiszem azt, hogy ez ugyanúgy imádság, mint amikor az ember fogja magát, leül, leborul, vagy összerakja a kezét, és becsukja a szemét, és így figyel Istenre. Lehet vele teljesen természetes módon beszélni. Én hiszem, hogy ha ezek az igék valóban számunkra követelés, hogy mindenkor imádkozni kell, és hogy szüntelenül imádkozzatok, akkor az imádságnak nem csak az általunk ismert formája létezik, legalábbis ez a klasszikus formája, hanem azon felül még nagyon sok. Imádkozhatsz akkor is, amikor énekelsz, imádkozhatsz akkor is, amikor csak felsóhajtasz Istenhez a szívedben, és imádkozhatsz úgy is, mint amikor egy emberrel beszélgetsz, ugyanúgy elbeszélgetsz Istennel. Akár kimondott hangosan, mert úgysem hallja senki, akár csak magadban, de folyamatosan rajta van a szíved, rajta csügg Istenen, és vele osztod meg a gondolataidat, a problémáidat, mint ahogy megosztod egy emberrel is. Így már azt gondolom, sokkal többet imádkozom. Így sokkal jobban szeretek én is imádkozni. Így talán cselekedhető az a dolog, ez a feltétel, hogy ez a kérés, vagy ez a parancs, ami az igében itt van, hogy mindenkor imádkoznunk kell. És azt mondja még hozzá Lukács, hogy Jézus azt fogja itt tanítani a példázatból, hogy ebben nem szabad belefáradnunk. Mit jelent belefáradni az imádságba? Valószínűleg azt, hogy elveszítjük a kedvünket, elveszítjük a motivációnkat. Ugye egyre kevesebb időt töltünk az imádságban, és ez minden bizonnyal magával hozza azt is, hogy lassan, de folyamatosan kezd elcsúszni az életünk. Lassan, de folyamatosan kezd elcsúszni a fókuszunk Istenről, és azokra a dolgokról, amikre ő akarja irányítani a szívünket. Olvastam egy történetet, mi szerint Sir Christopher Wren, amikor a régi Szent Pál templomot kellett átépítesse, akkor kiürítette azt a hatalmas épületet, hogy helyet csináljon a saját pompás gondolatainak. És ugye kénytelen volt falakat ledönteni, az átépítéshez újraépíteni, mivel ez elég régen történt, kénytelen volt faltörőkosokat használni ahhoz, hogy ezek a masszív falak ledőljenek. És azt lehetett látni jó ideig, hogy ezek a munkások, akik erre voltak felbérelve, kiképezve, csak fogták ezeket a faltörőkosokat és ütötték a falat. Ütötték órákon keresztül, napokon, éjszakákon át, mintha semmi nem történne, de mégis hatalmas erőt fejtettek ki a falakra. És ez egészen hosszú ideig úgy tűnt, mintha a faltörőkos ütéseinek, a munkásoknak, az erőfeszítéseinek semmi, de semmi értelme nem lenne. Pedig az építész tudta, hogy mire készül, és ezért ő folyamatosan csak bíztatta a munkásokat, csinálják, folytassák, tegyék továbbra is a dolgukat, és a faltörőkos újra és újra neki csapódott a falnak. És nyilván tudjátok, sejtitek mi ennek a következménye. Egyszer csak, egy idő után, minden egyes ütés éreztetni kezdte a hatását. Egyik csapásra megingott, következő csapásra megremegett az egész fal, a harmadikra már láthatóan elkezdett megmozdulni, és megmozdultak bizonyos téglák, kövek benne, és volt egy csapás, amire az egész összeomlott. Megkérdezhetjük, hogy ezek az utolsó csapások végezték el a munkát. Gondoljátok, hogy csak arra a 4-5 utolsó csapásra volt szükség? Nyilvánvalóan tudjuk, nem. Az összes ütésre szükség volt. Az elsőre éppen ugyanúgy, mint az utolsóra, és minden köztelévőre is. És azért mondom most csak ezt a példát, mert Jézus arra bíztat minket, hogy mindenkor imádkozzunk. És valószínűleg a leginkább, ami távol tart minket az imádságtól, az az lehet, hogy nem jön gyors válasz Istentől az imáinkra. És úgy tűnhet számunkra is, hogy némely imádságunkat teljesen fölöslegesen mondjuk el. Teljesen fölöslegesen öljük bele az időnket, hogy imádkozzunk. Miért imádkozzunk mindenkor, amikor Isten úgysem válaszol nekünk rögvest és azonnal? És ebben látja azt Jézus, hogy gond van a kitartásunkkal. És azért próbál buzdítani, hogy tartsunk ki, van értelme minden egyes imádságunknak, minden egyes csapásnak, ütésnek, ahogy a faltörő kos ütéseinek is volt értelme. Egyszer csak le fognak omlani a falak, egyszer csak meg fog történni az, amit az Isten adni akar neked. De hidd el, hogy ehhez sokszor nem elég egy-két imádság, egy-két ütés a legnehezebb falakon, hanem sok ütésre van szükség. Nos, pont erre bíztat minket a példázatával az Úr Jézus, hadd olvassam ezt újra. Az egyik városban volt egy bíró, aki Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle, szolgáltass nekem igazságot ellenfeleimmel szemben. Egy ideig nem volt rá hajlandó. De azután azt mondta magában, ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis, mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül. Olyan, mintha ez a példázat arról szólna egy első látásra, hogy Istennek zaklatásra van szüksége. Mintha arról szólna, hogy az az imádsága, ami feladatunk, hogy próbáljuk az ő akaratát átformálni, és érjük el nála a célunkat, az ő gondolatait próbáljuk átfordítani a mi gondolatainkra. Hogy valahogy bírjuk már őt munkára vagy cselekvésre, és valahogy a kényelméből kizökkentsük. De ez a példázat nem erről szól. Nagyon sokszor mondott Jézus olyan példákat, amit így mondhatunk, hogy ha ez és ez így van, akkor mennyivel inkább Istennél így vannak ezek a dolgok. És itt is így kell ezt a példázatot értenünk, hogy ha ez a hamis bíró, aki nem fél sem Istent, sem embert, és semmi érdeke nem fűződik ahhoz, hogy ezen az özvegyasszonyon segítsen, ha még ő is megteszi az özvegyasszony buzgó kérésére, képzeljétek el, hogy mennyivel inkább Isten meghallgat benneteket, meghallgat bennünket a kitartó imádságban. Óriási ugyanis a kontraszt a hamis bíró és az Isten között. Mert ez a bíró, ennek a hozzáállása is olyan, hogy nem fűződik érdeke az özvegyasszonynak, hogy segítsen rajta. Lehet, hogy vannak olyan emberek, akik esetleg adnak egy kis kenőpénzt, lehet, hogy vannak olyanok, akik majd valahogy viszonozni tudják a segítségét később, de ez az özvegyasszony mit várhat ettől? Ez volt talán a bírónak a hozzáállása. Azt olvassuk, nem fél sem Istent, sem embert. Számára nincs törvény, a saját maga törvénye. A saját belátására bíz mindent. Ehhez képest Isten igazságos. Ehhez képest Isten szeret téged. Ehhez képest ő fel akar téged emelni, mert meg akar váltani téged. Mindenben kontraszt van a bíró és Isten között. És azt akarja mondani ezzel a példázattal Jézus, hogy egy olyan özvegyasszonynak, akinek abban a korban semmi lehetősége nem volt, úgy tűnik, hogy nincs férje, és ott abban a társadalomban csak a férfiak számítottak jogi személynek. Hiába ment egy özvegyasszony bíróságra, hiába keresett magának munkát, hiába próbált bármit jogát érvényesíteni, neki nem volt joga. Majd, hogy nem olyan, most bocsánat a példáé, de minthogyha te kutyádat küldenéd be egy hivatalba, hogy intézzen el valamit. Azonnal kiteszik onnan. Egy kutya nem való oda. És sajnos abban a társadalomban így néztek a férfi nélküli asszonyra, hogy nincs mellette senki, nincs mellette jogi személy. Ha nem volt férje, mert özvegyasszony volt, bizonyára nem volt fia sem, aki képviselhette volna a családot, mert maga jár el az ügybe. Igazán nem volt ez egy kirívó dolog a bírótól, hogy azt mondja, nem veszlek téged komolyan. De még ezt az özvegyasszonyt is meghallgatja, és a kitartása, az aklatása miatt megadja neki a bíró, amit kér. Ez a példázatban a nagyon ütős dolog, és amire felhív, vagy ami fel magára vonta a hallgatóknak a figyelmét. És azt akarja mondani Jézus, hogyha még egy ilyen bíró is meghallgatja az özvegyasszonyt, akkor mennyivel inkább meghallgatja Isten az övéit és az ő választottait. Ő biztosan meg fogja tenni, biztosan meg fogja válaszolni, hogyha te folyamatosan, kitartóan kiáltasz hozzá. Amikor nem jön válasz rögvest és azonnal, annak van valami oka. De te csak használd a faltörő kosodat, az imádságodat, imára, kitartásra, türelemre hív minket Isten. És minél tovább kell várnod valamire, annál inkább szükséged van a kitartásra, a türelemre, és arra, hogy folyamatosan tedd ezt. Jusson hát eszünkbe ennek az özvegyasszonynak és a bírónak a példája, amikor leülünk imádkozni Isten elé. És aztán maga Jézus is összegzi ezt a példázatot, következőt mondja, halljátok meg, hogy mit mond a hamis bíró. Ugye mit mondott? Hogy terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok hát neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül. Halljátok, mit mond a hamis bíró. Vajon Isten akkor nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, és várakoztatja-e őket? Ugye az, amit mondtam az előbb, hogy ha ez a bíró is meghallgatja az özvegyasszonyt, mennyivel inkább Isten az ő választottait. Tudnod kell az testvér, hogy Isten a te oldaladon áll, amikor imádkozol, nem pedig ellened van, ahogy az az előző bíró ellene volt az özvegyasszonynak. Az asszonynak le kellett győzni a bíró vonakodását, hogy segítsen neki. És előfordulhat, talán gyakran előfordulhat, hogy mi is úgy érezzük, hogy ugyanezt kell tennünk, amikor imádkozunk. Hogy azért kell kitartanunk, hogy Istennek a vonakodását kell legyőznünk. Mert ő nem akar mozdulni az ügyünkben, nem akar mozdulni az érdekünkben. És lehet, hogy néha ez valóban így is tűnik, mintha Isten vonakodna meghallgatni az imáinkat. De hadd mondjak itt még két fontos dolgot. Az egyik az, hogy a kontextusa ennek a történetnek, ugye az előző héten hallhattuk az Isten országa eljövetelét, a Krisztus visszajövetelét, az utolsó időknek az idejéről volt szó. És rögtön utána mondja ezt a példázatot Jézus, és itt most visszautal arra, minthogyha ebben az utolsó időben való várakozásra, igazságszolgáltatásról lenne itt elsősorban szó. És megkérdezi azt Jézus, hogy vajon fog-e hitet találni, amikor ő visszajön erre a földre? Lesz-e hit az emberekben? Lesz-e hit bennetek, akik azért jártok a templomba és hallgatjátok az ő igéjét? Lesz-e hit bennünk, lelkészekben is, akik ezt hirdetjük hétről hétre, és úgymond hivatásszerűen is foglalkozunk ezzel? Vajon talál-e hitet Isten, amikor visszajön erre a földre. Mert hogy a Biblia leírja, hogy a végidők nem a nagy hitnek a napjai. Nem most lesznek a világ legnagyobb ébredései. Nem most fogja a legnagyobb csodákat bemutatni Isten a választottai érdekében. Hanem azt hallottuk az elmúlt héten, olyan idők ezek, mint Noé napjaiban volt. A gonoszság elhatalmasodik, meg mint Lót napjaiban. A gonoszság hatalmasodik el, és lesz teljesen természetes az embereknek. És Noé idejében azt olvassuk, összesen 8 ember menekült meg a bárkán. 8. Sodomából Lót idejében összesen 4 ember menekült meg, de közülük is egy útközben a saját bűne hibája miatt elpusztult. Az olyan ige szakaszok, mint az 1 Timóteus 4 vagy a 2 Timóteus 3 eléggé sötét képet festenek az utolsó időkről, arról, amiben mi élünk, hogy milyen a világ. És amikor a Bibliában ezeket a fejezeteket olvasod, meg bekapcsolod a híreket, akkor azt mondod, döbbenetes, hogy 2000 évvel ezelőtt már így látták. És 2 dolog miatt feladhatjuk az imádságot és a kitartást. Egyik az, hogy Isten látszólagosan nem reagál, hanem úgy hagyja folyni a gonoszságot. Úgy tűnik, mintha itt a hívő embereknek nem lenne szava, a kereszténységnek nincs értelme, bármikor lerombolják a templomainkat, bármikor megölik a keresztényeket, üldözik őket, és amikor azt látod, bárhová nézel magad körül, hogy mintha Isten nem reagálna, talán nincs is, akkor feladjuk az imádságot, és beletörődünk abba, hogy lehet, hogy ez az egész csak egy ámítás. Mert látszólag Isten nem reagál. De ha mellé teszed a Bibliádat, még egyszer mondom, pontosan ez van benne leírva, amit a napjainkban élünk, és annál inkább rá kéne csodálkoznunk, hogy mennyire az Isten terve szerint haladnak a dolgok. A másik lehetőség, amiért feladjuk az imádságot, és nem vagyunk kitartóak, az, hogy könnyebb elkényelmesedni, könnyebb beolvadni, asszimilálódni abba, ami körülöttünk zajlik. Azt mondod, hogy nincsen kedvem nekem mindig az árral szembe menni, mindig csak harcolni az Isten igazságáért, meg az igazságosságért. Inkább feladom ezt az egészet, és elkezdek sodródni én is a világgal. Így is fel lehet adni a kitartásunkat. És most mégis azt mondja itt Jézus, hogy az utolsó időkben ezért mindenkor imádkozni kell, hogy tudjad tartani magadat a hitben, tudjad tartani magadat a hithez. Ehhez szükségünk van az imádságra. Garantálom nektek, testvérek, hogy imádság nélkül folyamatos, lassú vagy gyors elcsúszás következik be, és amiket az előbb mondtam, feladod, beletörődsz, asszimilálódsz, beolvadsz a világnak a dolgaiba. És nem akarod látni a gonoszságot, nem akarsz harcolni ellene, egy idő után már a saját életedben sem. Ez probléma, és ezért imádkozni kell. Az utolsó időkben nehéz időket élünk. A második dolog pedig, ami fontos ebből a példázatból nekünk, hogy Isten időzítésére kell nekünk ráhangolódni. Hadd mondjam azt, testvérek, hogy látjuk, a Bibliában is le van írva, és látjuk a történelembe visszatekintve is, hogy Istennek vannak tervei, vannak céljai, és ezek történelmi léptékű tervek és célok. Ebbe illeszkedik bele a mi kis életünk, a magunk is 70-80 éve, ki tudja mennyi. Isten az ő jellemét sem fogja sohasem feladni, és a világgal való célját sem fogja feladni. Nem fogja feladni, hogy ő szerető, türelmes és irgalmas Isten. Ezért elképesztően hosszan tűr ebben a világban, hogy a céljait betöltse. 2 Péter 3-ban olvassuk azt, hogy Istennek az időzítése más, mint a miénk. Sokan ismerik, sokan gúnyt is űznek ebből, hogy Isten előtt 1000 esztendő annyi, mint egy nap, és egy nap annyi, mint 1000 esztendő. Ez nem egy matematikai példa, hogy akkor mennyi lehet 2 nap, 3 nap, vagy 1 óra, vagy ki tudja, hanem ez arról szól, hogy Istennek más az időszámítása, mint a miénk. Azt is olvassuk a Péter levelében, hogy már abban az időben, az apostolok idejében elkezdtek gúnyolódni emberek, hogy hol van a ti isteneteknek a visszajövetel, amit ígért. Gúnyolódtak, hogy nem is lesz ez igaz. Már 2000 évvel ezelőtt. Hát akkor mennyire gúnyolódnak ma, vagy mennyivel inkább gondolják ezt ma az emberek? Úgy se jön itt vissza senki sem. Ez az egész istenügy csak egy humbug, ki tudja. Aztán le van írva ott a Bibliában, hogy tudjátok, miért tűr ilyen hosszan az Isten, és miért nem jött még vissza Jézus Krisztus? Mert azt akarja, hogy minél többen megtérhessenek és éljenek. Mondhatnánk, kegyelmi időt ad nekünk, nektek és nekem, hogy ma is még van lehetőséged, hogy megmenekülj a kárhozattól, hogy megmenekülj a haláltól, hogy az Isten gyermekévé válj, hogy az örökké valóságot majd valóban boldogságban és a mennyben folytathasd. Azért tűr ilyen borzasztó hosszan, ami nekünk, valakiknek fájdalmas lehet, de meg kell értsük Istent, hogy neki magasabb célja van az, hogy legyenek még, ha csak 2-3, ki tudja, lehet, hogy még 100-an lesznek, de még legyenek az ő országában emberek, kik átadják Krisztusnak az életüket. Lehet, hogy te leszel az. Lehet, hogy pont rád vár. Lehet, hogy te ellököd a kezét és valaki másra, de ma még tűr, ma még vár. Isten idézítéséről néhány példát még hadd mondjak, és most már lassan befejezem. Noé idejében is megígérte, özönvízzel pusztítom el ezt a világot a gonoszság miatt. Aztán 100 évig még szinte egy csepp eső sem esik. Noé ott a sivatagban, a szárazon építgeti a bárkáját, 120 évig. És mindeközben a gonoszság csak nő, és egyre minél tovább vár és tűr Isten, annál biztosabbak magukba az emberek, hogy ez a Noé mekkora egy bolond, hogy ide építi a bárkáját a sivatag közepére. Hát már mikor megmondta Isten, hogy itt büntetés lesz? És jött valami, egy csepp eső nincs. És Noé csak hallgatta a gúnyolódó szomszédai és embereknek a szavait. Míg nem egyszer csak beteljesedett, amit Isten mondott, és csak azok menekültek meg, akik bementek a bárkába. Ábrahámnak megígéri Isten, hogy fia fog születni. Aztán telik-múlik az idő, Sára már elmúlik, 90 éves, mondhatni átesik a menopauzán is, 25 év eltelik, mielőtt Izsák megszületne. 25 év, mire Isten azt ígér, vagy mikor Isten azt ígéri, hogy fiat fog születni, képzeljétek el, hogy 75 éves volt Ábrahám, amikor ezt ígérte neki. Már akkor is észveszejtő egy ígéret, de 25 év múlva teljesedjen csak be, Istennek van erre ideje. És van erre hatalma is. Józsefet is ismerjük. 10 éves korában az álmain keresztül kijelentette neki Isten, hogy az apja és a testvérei le fognak borulni előtte. Ehhez képest mi történik? A 20-as éveit egy egyiptomi börtönben tölti. És az élete szinte naponként kockázatba kerül, hogy most túléli, nem éli túl. De egy idő után Egyiptom a második embere lesz, és valóban megtörténik, hogy az apja és a testvérei leborulnak előtte. Azt mondta, Isten megszabadítja népét az egyiptomi rabságból. 400 év telik el, mire Isten lép és valóban megszabadítja csodálatos módon hatalmas kézzel őket. Mire megszületik egy Mózes nevű ember, akit Isten használni kell, őt is aztán 40 évig a sivatagban edzi, hogy így mondjam, a kudarca után. És 400 év múlva jön és beteljesedik az ígéret. Azt is mondja, elküldi a messiást, és az utolsó ószövetségi proféta, amikor ezt mondta, Malakiás, újabb 400 év telik el, mire beteljesedik. És karácsonykor valóban megszületik Betlehemben az Isten fia. amikor azt mondja, vajon nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá. És a második, az érdekesebb mondat, és várakoztatja-e őket. Ez minden bizonnyal arra kell, hogy buzdítson minket, hogy nem. Isten gyorsan fog cselekedni, de az a gyorsaság az nem a mi gondolataink szerinti gyorsaság. Nekünk van 70-80 éven ezen a világon. Istennek rendelkezésére áll egy örökké valóság. De ami még súlyosabb, mi általában egy konkrét szempontra figyelünk, amikor imádkozunk valamiért, hogy nekem vagy XY-nak szerintem ebben a pillanatban mi lenne a jó. És ezért elkezdek imádkozni. Közben meg Istennek milliónyi szempontot figyelembe kell venni, és lehet azt mondja, tudod, ha ezt most ebben a pillanatban megcselekedném, amit kérsz, utána nem tudnál a térdeidről felkelni, annyi mindent kéne még kérned, mert olyan rossz következményekkel járna ez most. Engedd meg azt, hogy azt a milliónyi más szempontot is figyelembe véve kimunkáljam, és a megfelelő időben válaszoljak neked. Hidd el, gyorsan válaszolok, amilyen gyorsan csak lehet. De a te szempontjaid nagyon kevesek önmagában. Itt nagyon sok ember sorsáról van még szó, az egész világ sorsáról van szó, Isten jelleméről és dicsőségéről is van szó. Egy utolsó példa, amivel befejezem és összefoglalom ezt az egészet. Jézus arról mondott nekik egy példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Miért? Ha eddig még nem sikerült volna megválaszolnom ezt a kérdést, gondoljatok egy csecsemőre, akit a gyárokparton ott hagyott az édesanyja. És az a csecsemő éhezik, nincs rajta ruha, fázik, koszos, halálra rémült és beteg. És hadd kérdezzem meg tőletek, mire van szüksége. Azt gondolom, hogy elég hosszú időbe telne, amíg összeírnánk a teljes igényét, nyilván meg kell fürdetni, ruhát kell ráadni, melegre van szüksége, arra, hogy megetesse valaki, vagy meg kell szoptatni, szeretetre van szüksége, biztonságra, és nem is próbálom az egészet felsorolni. Mennyi mindenre szüksége van még? De ha most mondok egy szót, abban minden benne van. Ennek a gyermeknek egy édesanyára van szüksége. És hogyha találnak neki egy szerető és gondoskodó édesanyát, ő benne egyszerre megvan mindaz, amire ennek a kisgyermeknek ott az árokparton hagyva szüksége lenne, hogy újra emberré lehessen. Minden embernek, testvérek, ezernyi dologra van szüksége, de egyetlen léleknek sincs szüksége többre, mint amit Istenben megtalálhatunk. Hát ezért kell mindenkor imádkoznunk. Nem pont azokért a szükségeidért, dolgaidért, amik most éppen szükséget jelentenek, hanem azért, hogy legyen melletted egy szerető, egy gondviselő, egy megváltó Isten, akiben benne van minden, aki tudni fogja azt, hogy mire van szükséged. Ezekben az utolsó időkben is, a hitetlenség napjaiban is, hogy megállj, hogy tud visszavárni, hogy igazságot szolgáltasson neked, és minden, minden megvan az ő, az a mi Istenünkben. Ezért fogadjuk meg, és gondoljunk erre, mindenkor imádkoznunk kell, és nem szabad belefáradnunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, a buzdítást, a bátorítást, a biztatást az imádságra. Megvalljuk azt neked, hogy valóban olyan sokszor elfáradunk, ellankadunk, nem hiszünk már abban, hogy bármi is történhet, hogyha imádkozunk. Talán azért, mert nem látunk nagy csodákat, talán azért, mert sokszor úgy érezzük, hogy te várakoztatsz minket, talán azért, mert úgy gondoljuk, hogy te tehetetlen vagy, ki tudja miért, vagy mi vagyunk kényelmesek, és beolvadunk a világ dolgaiba, és beletörődünk mindenbe. De Urunk, kérünk téged azért most, a te szent lelkeddel rázd föl bennünket, és add, hogy az imádság az fontos legyen számunkra. Nem kell ehhez még lehajolni, letérdelni se, bármikor beszélhetünk úgy, mint egy embertársunkkal, te hozzád és te veled is. Köszönjük neked, hogy így átgondolhatjuk most hogy mi van a szívünkben, mire van szükségünk, és miért kéne leginkább imádkoznunk. Kérünk, tarts meg bennünket a hitben, adj nekünk kitartást az imádságban, hogy cselekedni tudjuk mindazt, amit ma mondtál nekünk. És így kérlek, hallgass meg a szívünkben, csendben eléd hozott imádságainkat is most. Amen.